Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Jézus Krisztus szavaival, ahogyan az ő mennyei atyához, az ő főpapi imádságában imádkozott. Így szólt az ő tanítványaira nézve. Én nekik adtam igédet. Szenteld meg őket az igazsággal. A te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Köszönjük neked, Úrunk, hogy hálaadásunkban rólad emlékezhetünk. Áldhatunk téged, magasztalhatunk a te jóságodért. Irántunk emberek iránt megnyilvánított szeretetedért, azért a megváltó, mentő szeretetért, amelyen lehajoltál hozzánk, és annak ellenére, hogy mi lázadók vagyunk, te kimentettél bennünket a fogságból, a rabságból, a kárhozatból, a sötétségből, és köszönjük, hogy lehetünk miatt egy gyermekeid, akiknek szíve megtelik, hálával és magasztalással, akik vágya, hogy a te neved minden név fölött való legyen közöttünk, bennünk, hogy mindenestől, testestől, lelkestől, életünkben, halálunkban úgy éljünk, hogy kedvesek legyünk neked. Köszönjük, Urunk, hogy minden alkalom, amikor magad elé hívsz és engedsz, áldás forrása számunkra. Köszönjük neked a te igédet, amely életnek beszéde. Kérünk, hogy ma is szólj hozzánk, szólj bele a szívünk mélyébe, az ízeknek, a velőknek megoszlásáig, és ítéld meg a gondolatainkat, vizsgáld meg a szívünket, és vezérelj minket az örökké valóság útján. Kérjük, Urunk, használd fel ezt a ma estét is, arra a jóra, amire te tervezted, és könyörülj rajtunk, hogy mi is eszközzé legyünk a te áldott munkádban. Jézus Krisztus drága nevében kérjük mindezt, abban a hitben, hogy meghallgatsz, és hogy kiárasztod ránk a te szent lelkedet. Légy ezért áldott Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Szeretett testvérek, folytatjuk a sorozatot, és ebben a mai estében, ezen az órán, hiszen igéjét a Cselekedetek könyve 4. fejezetéből olvasom, a 4. fejezet 13. versétől a 22. versig terjedő szakaszt, majd kiemelem belőle a 20. verset. A megnevezett helyen így szól Isten írott igéje a Cselekedetek könyve 4. fejezetében. Amikor látták, tudnélik a nép vezetői, vénei és írás tudói, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak. De mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagy tanács elől, és így tanakodtak egymás között. Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakosa, és nem is tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak az ő nevében, egyetlen embernek se. Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek, és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik. Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket a nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Istent a történtekért. Ugyanis több mint 40 éves volt az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája történt. És újra olvasom 20. verset, így válaszolnak, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Folytatódik, testvérek, a felkészítő sorozat, és újra egy lehetetlen dologgal kell szembenéznünk. Milyen más Isten ígéje, Isten gondolata, mint a mi gondolatunk. Az Úr maga mondja jól ismert igében Ézsaiás prófétán keresztül, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útaim a ti útaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Péter és János állít előttünk, akiket a jeruzsálemi vezetők, ahogyan hallottuk, megfenyegettek. És akiknek megparancsolták, hogy ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Ők pedig az olvasottak szerint reagálnak, és azt mondják, nem tehetjük. Fordíthatjuk most ezt így is, testvérek, ez lehetetlen. Lehetetlen, hogy némák maradjunk. És ezen az estén a lehetetlen némaságról szeretnék szólni. Lehetetlen, hogy ne szóljunk. És ha most az emberi gondolatokat szembeállítjuk velük, és most logikusan néznénk ezt a történetet, akkor emberi logikával, akkor bizony az lenne a természetes, az lenne a jól felfogott érdekük, hogy elhallgatnak. Hiszen fenyegetés veszi körül őket, ellenállásba ütköznek, parancsot kapnak, nem is akárkiktől, nem is akárhogyan, hogy hallgassanak. És ők mégsem tehetik. Miért? Mert testvérek, egy sokkal magasabb érdek vezérli őket, mint az úgymond jól felfogott önérdek. Egy olyan érdek vezeti őket, amelyik minden felett áll. Így vallanak, ők Istenre hallgatnak. Parancsot ad nekik a jeruzsálemi vezetés, de ők Jézus parancsára figyelnek inkább. A két parancs közül annak engednek, amelyik erőteljesebb és egyértelműbb számukra. Nem tehetik, hogy ne szóljanak. Arról tesznek vallomást, ők Istennek engednek inkább. És tudjuk azt is, testvérek, hogy milyen hatalmas változás ez az ő életükben. Hiszen milyen volt Péter? Olyan volt, hogy amikor megkérdezték, vagy azt mondták, te is vele voltál, letagadta, hogy egyáltalán hallott erről a névről. Letagadta, hogy Jézussal együtt lett volna. Nem, hogy megvallotta, nem, hogy hitvallást tett volna róla, megtagadta egymást követően háromszor is. Minden fogadkozása, minden emberi akarata ellenére is megtagadta az ő urát. Itt pedig nem teheti, hogy ne tagadja meg. Mi történt vele? Micsoda hatalmas változás történt az ő életében? A feltámadott élő Jézus Krisztussal, a feltámadott diadalmas Jézussal lehetett együtt. Találkozott a halált legyőző, a bűnt, a kárhozatot legyőző, a kísértőt, az ördögöt legyőző Jézussal. És miután 40 nap után elment, várva elnyerte Péter és János és a tanítványtársak és az ott lévők a kitöltött szent lelket, és miután kitöltetett a lélek a szívébe, a szívükbe, Péter előállt, és bátran, félelem nélkül hirdette az evangéliumot. Hatalmas erő. A halálból feltámasztó erő munkálkodott Péterben és Jánosban. A Szentlélek hatalmas ereje, amely őket tanúvá tette. És milyen megdöbbentő testvérek, hogy a nagy tanácsban ülők felismerik, látják rajtuk, hogy milyen emberek voltak ők. Írás tudatlan, tanulatlan emberek. De hogy beszélnek? Hogy tudnak így érvelni? Hogy tudnak így szólni? Honnan veszik a bátorságot? Honnan van bennük mindez? Milyen leleplező. Ez most számunkra is. Mert ők maguk is mondhatták volna, hát nem tudunk mi beszélni. Írástudatlan, egyszerű halász emberek vagyunk. Nem kenyerünk a beszéd. Mi halakat tudunk fogni. Csak hogy Jézus azt mondta nekik, embereket fogtok halászni. És Jézus szava Péter számára világossá tette, mert ott a hajójában, amikor azt mondta, vesd ki a hálót, és ő szabadkozott, hogy nem fogtam semmit, de a te szavadra mégis kivetem, olyan mennyiségű halat fogott, hogy összetörve leborult előtte, és azt mondta, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. És Jézus nem küldte el, hanem azt mondta, embereket fogsz halászni. És Péternek nem kellett, hogy kétség legyen a szívében, hogy a lehetetlen lehetségessé lesz. Mert ami ott vele történt, az valóban a lehetetlen lehetségessé válása. És olyan hatalmas erővel hirdette meg Péter, amikor ott a pünkösdi prédikációban arról beszélt, és a szívemet olyan sokszor átjárta már ez az ige, hogy Péter arról vallott Jézust. Az Isten miután feloldotta a halál fájdalmát, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. És később folytatja és mondja, ennek mi valamennyien tanúi vagyunk. Testvérek, Péter látta, hogy a legnagyobb ellenség, amely minnyájunkat fogva tart, a halál, amivel nincs kezdeni valónk, mert egyetlen ember sem tud a halállal szemben diadalt aratni, ez a halál Jézust nem tarthatta fogva. Így vallja, lehetetlen volt, hogy fogva tartsa. És Péter ezt megértette, megélte, megtapasztalta, és innentől kezdve Péternek átformálódott a gondolkodása, a látása, hogy mi a lehetséges és mi a lehetetlen. És az igazi kérdés, testvérek, hogy a mi gondolatainkat, a mi életünket átjárta, áthatotta ez, hogy ő a mi Urunk, Jézus Krisztus, akit lehetetlen volt, hogy fogva tartson a halál, mert ő mindenek fölött való Úr. És mi hozzá tartozunk, és ha ő adta parancsba feltámadása után, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot, akkor nincs kétség, hogy ez a dolgunk, hogy ezt tehetjük és tennünk kell. Nem lehet nem elmondani, amit láttunk és amit hallottunk. És testvérek, a mindenkori tanítvány ennek az örömhírnek a részese. Ezt tette lehetővé Jézus halálból való feltámadása, kereszthalála, hogy ő is halálból életre jusson. Hogy megelevenedjen a halott, aki kárhozatra van ítélve. A bűneiben halott ember éljen. Ez történt meg velünk is. Így élünk mi is, ebből élünk mi is. És lehetetlen, hogy mi erről ne tegyünk vallomást. Lehetetlen, mert tudjuk, ami embereknél lehetetlen, lehetséges volt, és lehetséges lett Istennél, hogy mi üdvösséget kapjunk Jézus Krisztus üdvözítő munkája által, hogy szabad, boldog emberként élhessünk. És ezt lehetetlen magunkban tartani. Ezt nem lehet magunkban tartani. Mert Jézus mai tanítványa is vallja Péterrel és Jánossal. Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk, és hallottunk. És mégis, testvérek, most együtt vagyunk, és amiről azt halljuk lehetetlen, néha úgy tűnik, mégis lehetséges. Megdöbbentő volt olvasnom egyszer egy több mint fél évszázaddal ezelőtti diagnózist, ami azt gondolom, hogy sajnos ma is alapvetően aktuális. Nagy-Britanniában a gyülekezeti tagoknak az evangelizációs feladatban betöltendő szerepéről írt egy lelkipásztor. A háborút követően, a második világháborút követően, hiszen érezték, hogy nagyon nagy feladat egész Nagy-Britannia evangelizálása, és akkor így fogalmazott a gyülekezetekkel kapcsolatban, ilyen diagnózist állított fel, szótlan szentek egyháza, a mi egyházunk. Szótlan szentek egyháza. Vajon mit állapítanánk meg ma önmagunkról? Mi nem a szótlan szentek egyháza vagyunk? Kizendül közülünk az evangélium? Beszéljük, mondjuk, mint akik nem tehetünk mást? Vagy éppen csendben vagyunk? Valahogy visszafogottan? Szótlanul, szótlan szentként? Micsoda ellentmondás ez. És akkor, amikor írta ezeket a gondolatokat, és nyilván Isten lelkétől is indítva neki feszült ennek a feladatnak, hogy valami változás legyen ebben, akkor azt írta, így fogalmazta meg, életem eddig legnagyobb feladatával állok szembe. Azt szeretném elérni, hogy szóra bírjam a templom padokban ülő embereket. Egy lelki pásztor vallomása. Tudok azonosulni vele. Én is úgy gondolom, hogy az életem egyik nagy feladata. Talán a legnagyobb feladata valóban. Hogy a templom padokban ülő embereket szóra, szolgálatra bírjam. És ne értsék félre, a testvérek, nem emberi ambíciók vezetnek, nem emberi gondolatok, szándékok, hanem az a meggyőződés, hogy mindnyájunknak, akik Isten gyermekeiként élünk, feladatunk. Jól értsük, amit mondok, hogy világítsunk életünkkel, jó cselekedeteinkkel, és szóljunk a szánkkal. Tegyünk vallást a nyelvünkkel is, ami Urunkról, Jézus Krisztusról. Különös ellentmondás az, hogy ilyen módon fogalmaz egy lelkipásztor, hogy arra kell rávenni az embereket, ami magától értetődő. Mert azt teszik, ami lehetetlen. Hogy tudnélik, nem szólnak. Mert testvérek, lehetetlen a némaság. De hagyj fogalmazzon meg most így, testvérek, bűn. Igen, testvérek, bűn. Bűn a némaság. Bűn, ha hallgatunk, mert így szól a Prédikátor könyve, megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. És ha csak ez az egyike lenne ott a Szentírásban, ami erről tanít, akkor is lehetetlen lenne ennek az igének a fényében azt mondani, hogy mindig hallgatnunk kell. Mert hogy benne van, hogy megvan az ideje a hallgatásnak. Igen, megvan, de megvan az ideje a szólásnak is, testvérek. És a teremtettségünkből tanulunk, ahogyan a gyermekeket szoktuk tanítani. Én magam is elmondtam többször nekik, hogy nézzetek ránk, nézzetek önmagatokra egy tükörben, két fülünk van és egy szánk. És azt mondom erre, és ez egy bölcs tanács, kétszer annyit hallgassunk, mint amennyit beszélünk, akkor ez egy bölcs tanács, de ha ezt a kicsit furcsa matematikát alkalmazzuk, testvérek, akkor sincs kibúvónk. Akkor sincs kibúvónk, mert ha belegondolunk, testvérek, mennyi mulasztásunk van még így is. Akár abban, hogy fölöslegesen sokat beszélünk, hiába való dolgokról, akár abban, hogy a lényegről nem beszélünk. Lehet, hogy szükségünk van kétszer annyit hallani, mint amennyit beszélünk, de ha fölmérjük ezt, testvérek, nagyon komolyan kell végig gondolnunk. És hagyd tegyem most így, testvérek. Hagyd tegyem most ide a gyülekezet elé, a fasori testvérek elé ezt a kérdést így a lélek által. Hány áldott evangelizáción hallgattuk az evangéliumot? Hányszor? Itt, ebben a templomban. Vagy ezen kívül, vagy akár egy hanganyagon. Hányszor hallgattuk az evangéliumot? Áldott dolog, hogy megtettük. Áldott dolog, hogy részesültünk benne. De ennek fényében mérjük fel, hányszor mondtuk el? Legalább fele annyiszor elmondtuk, mint ahányszor hallgattuk? Tegyük a szívünkre a kezünket. És most újra mondom, nem egy matematikai képletet akarok fölállítani, nem szorzásról, osztásról van szó, nem matematikáról, küldetésről. Küldetésről van szó. Hányszor adtuk tovább? Ez a hét azért van, testvérek, azért lehet, és azért kell, hogy legyen hitem szerint, hogy értsük, amikor az evangelizáció meghirdettetik a gyülekezetben, ilyen alkalomszerűen is, hiszen mindig hangzik az evangélium, hogy egy héten át hangozzék majd, most is októberben, akkor föl kell mérnünk, hogy ebben mi a mi feladatunk. Nem, hogy mi a mi lehetőségünk, mi a mi feladatunk. Hányan fognak idejönni az evangélium hallgatására azért, mert mi nekik is elmondtuk, és rajtunk az állt, amit mi ebben megtehettünk. Hogy nem maradtunk némák, hanem hívtunk, szólítottunk, imádkoztunk, és tettünk érte. Testvérek, milyen jól látták azok a leprás samáriaiak, ne jegyünk meg tőlük, akik az Ószövetségben, Elizeus próféta idejében az arámok táborát üresen találták, és lehetséges mulasztásukról vallottak, és nekünk is be kell ezt ismernünk, így szóltak. Nem helyes, amit teszünk. Ez a nap az örömhírnek a napja. Ha hallgatunk, és megvárjuk a viradatot, büntetésért bennünket. Testvérek, milyen gyakran lelepleznek ezek a szavok minket. Nem helyes, amit teszünk. Ez a nap az örömhírnek a napja. Ha hallgatunk, és megvárjuk a viradatot, büntetésért bennünket. Személyesen hadd mondjam el most, testvérek, mert olyan keménynek tűnő szavak ezek, és bizonyára éles karb is ez. Sokszor vetődik fel a kérdés, hogy egy lelkésznek egyfelől természetes, hogy beszél Isten dolgairól, másfelől pedig néha fogalmazódik így, könnyű neki. Könnyű neki. Ez a dolga. Jó, megvallanom, testvérek, hogy ez sem lehet kibúvó. És nem magamról akarok szólni, de hagyj hozzam a példát személyesen is. Mert, testvérek, egyrészt életem felét se töltöttem még el lelkipásztori szolgálatban. Még mindig a nagyobb része az, amit nem lelkészként éltem. És megvallhatom a testvéreknek, egyedül az Isten irgalmának és kegyelmének és dicsőségének nyomán, hogy már akkor hirdethettem az evangéliumot, amikor nem voltam lelkipásztor. Mert testvérek, ez nem kibúvó, hogy a lelkésznek ez a dolga. De azt is el kell mondanom a testvéreknek, hogy egyáltalán nem vagyok a mulasztásoktól mentes azóta sem. Mert bizony a lelkipásztor, akinek ez a dolga, néha hallgat, akkor is, amikor szólni kellett volna. És őszintén tudom elmondani, hogy ez bűn az életemben. Ez bűn. És nem keresek kifogást alóla. És nagy öröm, testvérek, amikor a lélek késztetésére teszem, akárhol legyek, akárkivel beszélek, hogy Jézus Krisztus nevét vallom, akármilyen beszélgetésben, akármilyen körülmények között, és nem azért, mert lelki pásztor vagyok, hanem azért, mert Isten gyermeke vagyok, akit elhívott, természetesen külön feladatom az ige magyarázata, az ige hirdetése, ilyen módon is, teljes hivatással, de azért teszem, mert Isten népéhez tartozom, és Isten népének azt mondja az ige, amit olvastam, és emlékeznek a testvérek jól az igére, akik itt lehettünk együtt vasárnap, Péter leveléből, hogy mi Isten népe vagyunk, szent nép, megtartásra való nép. És nem azért, hogy szentek legyünk pusztán, és megtartottak legyünk, és királyi papság legyünk, hanem azért, hogy hirdessük annak nagy tetteit, aki elhívott minket. Testvérek, az Isten népének ez a feladata, ennek a gyülekezetnek ez a feladata. Testvérem, neked ez a feladatod, velem együtt, hogy hirdesd annak nagy tetteit, aki az ő csodálatos világosságára elhívott téged. Nem teheted, hogy nem mondod el. Isten tulajdonba vett népe tagjainak ez a kiváltsága és ez a küldetése. Kivétel nélkül mindenkinek. Neked is, testvérem. Ne szégyeld hát a Krisztus evangéliumát. És mégis valamilyen oka van annak, ha hallgatunk. Van oka annak, ha nem szólunk. Számtalan okot sorolhatunk, és a lélek ráteszi nyilván a szívünkre, ráhelyezi azt, ami a mi hallgatásunk oka. De talán, ha leegyszerűsítve végig gondoljuk, néhány kérdés alapján segítségül lehet. És nem is fogom mindegyiket legbővebben vagy bőven kifejteni, de a hét majd választ ad ezekre a kérdésekre, hiszem. Testvérek, az első kérdés, hogy van-e, ami késztet bennünket szólásra? Van-e, ami buzdít, ami ösztönöz minket? Erről szeretnék most szólni, kicsit bővebben. Aztán a másik kérdés, hogy tudjuk-e, hogy mit kell mondanunk? Nem kis kérdés. Ez is vissza tud tartani, hogy nem tudom, mit kell mondani. Mondják nekem, hogy mondjam, de mit kell mondanom? Nem olyan nehéz ez. Tudhatjuk, hogy mit kell mondani. Csak el kéne fogadnunk, el kéne hinnünk. Aztán gát lehet az is, ha nem hisszük, hogy ez a feladatunk. Testvérem, hiszed-e, hogy ez a feladatod? Hogy neked szólnod kell, hogy mondanod kell? És még egy kérdés, hogy bízunk-e abban, hogy van értelme annak, ha szólunk? Mert ha ezek nem tisztázottak bennünk, akkor valóban ezeknek az okoknak, és természetesen sok oknak folytán talán el se indulunk. Van-e tehát, ami készített a szólásra? Tudjuk-e, hogy mit kell mondanunk? Hiszünk-e abban, hogy ez a feladatunk? És bízunk-e abban, hogy van értelme? Olyan megdöbbentő, hogy a legtöbb ember szeret beszélni, testvérek. Nem így van? Vannak, akik megállás nélkül beszélnek. Nem tudom, hogy ki most milyen. Ez ki maga tudja. De testvérek, miért akad el mégis a szó? Ha a hitünkről, hitünk tartalmáról kellene vallomást tenni. Miért nem beszélünk? Olyan jó volt, amikor egyszer egy nagy konferencián valaki így fogalmazta meg, egy áldott szolgáló lelkipásztor, hogy szent pletykálkodással kéne telepletykálni a világot. Ezt kéne tenni valóban. Olyan fölösleges dolgokat elmondunk egymásnak, hihetetlen. Arról pedig, ami fontos, nem beszélünk. Pedig ezt kellene tennünk. Csak ezt kellene tennünk. És mondhatják a testvérek, hát úgy, mint a. Nem úgy, mint a. Úgy, ahogyan Isten adja. Megadja ő ezt. Nem kellett őt tartanunk, félnünk. De nagyon sokszor, testvérek, a meggyőződésünk hiányáról, tapasztalatlanságunkról, talán félelmeinkről is szó van akkor, amikor nem szólunk. Nincs kellő meggyőződésünk, hogy nekünk ezt tenni kell. Nincs elég tapasztalatunk, hogy mi ezt tudnánk tenni. Na de hát testvérek, hát hogy szerzünk tapasztalatot? Mondjunk egy valamit a világon, amit ne úgy szereztünk volna meg tapasztalatként, hogy jártunk benne. És bizony félelmeink is ott lehetnek, mert félünk attól, hogy nem jól mondjuk, félünk attól, hogy nem jókor mondjuk, félünk attól, hogy elutasítanak, félünk attól, hogy bántanak majd érte, félünk attól, hogy kicsúfolnak. Igen, talán mindez benne van. Mindezért nem szólunk. Bizonyára ezek mind szerepet játszanak a hallgatásunkban. A kérdés azonban azt, testvérek, hogy mi győzheti le ezt? Mi ösztönözhet minket igazán? Hát tudom én azt, testvérek, hogy nem csak arra van szüksége az embereknek, hogy megmondják nekik, hogy mit csináljanak.
Hát értelmesen gondolkodó lények vagyunk. Mondják nekünk, hogy csináld. Minket az is érdekel, hogy miért. Nem tudom, hogy a testvérek ezt tapasztalják-e, de a gyerekeinknél ezt azért alapvetően tapasztaljuk. Mondjuk, hogy fiam, csináld. De miért? Nem? Nem szokták ezt föltenni? Az igazság, hogy mi is ilyenek vagyunk. Nagyon sokszor. Mondják nekünk, hirdetik a szószékről, dörgik, hogy csináld. De miért? Miért kéne nekem ezt csinálni? Csinálja más. Miért? A világban kint, gyorsan felejtsük majd el, amit mondok, de, mert nem az ige része ez, a politika világában, vagy a gazdaság világában. Nagyon komolyan figyelnek erre, hogy kell ösztönözni az embereket célprémiummal. Hogy azért csináld, mert akkor többet fogsz keresni, meg akkor ebben lehető. Ugye ezt ismerjük. Újra mondom, ezt felejtsük el, de nagyon fontos nekünk megérteni, hogy minket mi mozgat, mi a mi mozgatórugónk. Van-e ilyen? Van-e ilyen nekünk? Van-e ilyen bennünk, testvérek? Olyan jó lenne, megválaszolnánk, meg elcsendesednénk, és őszintén végig gondolnánk, hogy vajon hol van a baj. Igen, miért kell tegyük? Hiszem, hogy valódi ösztönzésre, igazi buzdításra van szükségünk, mert enélkül sajnos nem is szánjuk rá magunkat igazán. Aztán vannak, akik úgymond nagy lelkesedéssel elindulnak, és a lelkes kezdet után a csalódások szirtjein szenvednek hajótörést, mert nem helyesek az ösztönzőik, nem tiszták a céljaik, és nem tudják pontosan, hogy mi vár rájuk. Igen, tisztában kell lennünk azzal, hogy mi vár ránk, tiszta buzdításnak kell lenni mögöttünk, hogy valóban lelkesedjünk, és lelkesen, lélektől indítva elinduljunk és tegyük. Helyes ismeretre van szükségünk, hogy valóban azt tegyük, ami a dolgunk, és tudjuk, hogy mi nem a mi dolgunk, és azt is tudnunk, hogy mi következhet ebből. Ezen a héten még fogunk erről hallani. Világos a szentírásból, testvérek, az, hogy az egyik alapvető ösztönzés a hívő ember számára az engedelmesség kérdése, testvérek. Mert mi az Urunk parancsának teszünk eleget akkor, amikor szólunk. Azt mondja, menjetek el, és hirdessétek. Nem azt mondta, hogy menjetek el, és legyetek jók. Hanem azt mondta, menjetek el, hirdessétek nyilván hiteles élettel az evangéliumot. Amikor mi szólunk, testvérek, engedelmeskedünk. Mindez azonban természetesen nem törvény teljesítő kényszerűség. Bár ennél a gondolatnál el kell mondanom azt, hogy érdemes végig gondolnunk, hogyan állunk mi az engedelmességgel, testvérek. Én magam is telepleződtem ebben. A gyermekeimtől elvárom az engedelmességet. Tapasztalunk engedetlenséget. Hát arról is tudunk szólni, hogy ez mit jelent nekünk felnőtteknek. Mennyire jó ez, amikor engedetlenek, szófogadatlanok. Na de testvérek, mi elvárjuk ezt a gyermekeinktől, a fiatalabbaktól, hogy tiszteljenek minket, engedelmeskedjenek nekünk. És mi, Istennel kapcsolatban, szófogadóak vagyunk. Egyszerűen csak engedelmeskedünk. Mondja nekünk, te is mi tesszük? Vagy mi úgy gondoljuk, hogy hát mondta ugyan, de hát mi nem tudjuk ezt tenni, hát akkor nem is tesszük. Hogy is vagyunk mi ezzel, testvérek? Megdöbbentőek Pál szavai ott Athénben, az Areopágoszon, amikor azt mondja, most pedig parancsoljam mindenkinek, hogy megtérjen. Ilyet mond Isten. Pálon keresztül parancsolja, nem ajánlgatja, testvérek. És Jézus mit mond nekünk? Parancsba adta a tanítványainak. És azt mondja, arra tanítsátok meg őket, amit én parancsoltam nektek. Emlékszünk erre? Parancsoltam nektek. A kérdés tulajdonképpen micsoda, testvérek? Hogy kicsoda az Úr az életünkben? Ilyen egyszerű a kérdés. Ki az Úr? Az Úr az Úr. Mert ha ő az Úr, akkor a parancsa az elkötelez. Akkor az természetes, hogy annak mi engedünk. És mégis az engedelmességet, testvérek, bele kell tennünk abba, ami igazán körül ágyazza ezt. Ez a hála. Mert mi hálából engedelmeskedünk. Milyen csodálatos ez, és milyen oldó ebben a talán egy kicsit olyan keménynek tűnő keretben. Mert mi nem azért engedünk, mert mondták, mert muszáj, ezért is kell engednünk. Hanem azért, mert hálás a szívünk. Hálás a szívünk. Testvérek, azért szóljuk az evangéliumot, mert hálásak vagyunk, hogy részesei lettünk annak. És olyan csodálatos örömünk van, nekem nagy örömünk van ebben, hogy a zsoltárossal, Dáviddal én is kérhetem, az engedelmesség lelkével támogass engem, és ő támogat. Olyan szépen, olyan igazán mondja a Heidelbergi K.T. szív szerint készé, készségessé, és alkalmassá tesz arra, hogy őnek éljek. Hálából. És így van, nagy az én bűnöm, nagy az én nyomorúságom, és tudom, milyen hálával tartozom neki. Igen, hálából szólok. Tudsz-e hálából szólni? Egész más, ha így szólsz, mert akkor nem kemény a szavad, hanem ezzel a csodálatos hálából fakadó ajándékkal körül párnázott. Engedjük hát, hogy az engedelmesség lelke betöltsön, kérjük, és engedjük, hogy kiáradjon az életünkben és az életünkön túlra. Ugyanakkor, testvérek, a küldetésünk egy különös, megtisztelő kiváltság is. Hadd emeljem a szívünket fölfelé. Hiszen, testvérek, Isten arra hívott el minket, hogy együtt működjünk vele a világ megváltásában. Fölfogtuk mi ezt, mit jelent? Először elküldte az Atya az ő fiát. Az ő fia elküldte az ő lelkét. És testvérek, a lélek által Jézus elküld minket? Gondoljunk bele, hogy ebbe a csodálatos munkába bevon bennünket, küldi az ő népét. Atyánk a megváltást fia által valósította meg. Szent lelke által teszi elérhetővé, és általunk teszi ismerté. Hát micsoda hatalmas kiváltság ez. Általunk teszi ismerté ebben a világban. Tehette volna másként. Mégis minket választott ki arra, hogy hirdessük az evangéliumot. Embereket gyarló, ilyen embereket, mint én és te, arra hívott, arra választott, hogy ismertét tegye a világban az ő megváltó szeretetét, önmagát. Micsoda kiváltság ez. Ebben adott nekünk feladatot. És még mehetünk följebb, mert ennél még magasabb és egyben mélyebb is. Az az ösztönzés, ami az Urunk iránti szeretetből fakad, és az Urunk iránti szeretetből fakadóan fakad az emberek iránti szeretetből. Az Úr iránti szeretetből fakad a másik, az emberek iránti szeretet, mert a küldetés nem szeretet nélkül kell, hogy tegyük, nincs is értelme anélkül, hiszen a szeretet evangéliumát hirdetjük. Lehetetlen úgy élni, testvérek, hogy szeretjük Istent, és nem szeretjük az embereket. Akkor nem szeretjük Istent sem. Mert Isten mentő szeretettel szereti az embert. Úgy szerette, hogy az ő egyszülött fiát adta. És az ő mentő szeretete mozdít bennünket más emberek felé. A szeretet lényege, az ő szeretetének lényege és a szeretet lényege, hogy a másik valódi javát keresi és munkálja. A másik valódi javát keresi és munkálja. Az ember legfőbb java, testvérek, hogy kapcsolatban legyen az őt teremtő, megváltó Urával, Istenével. Ez az ember legfőbb java. Micsoda más javakért fut az ember? Micsoda más dolgokat keres ebben a világban? De a legfőbb jó az, ha kapcsolatba kerül újra az ő mennyei atyával, aki saját képére és hasonlatosságára alkotta. Az ember test és lélek, testvérek, nem csak testi kenyérre van szüksége, és értsünk ez alatt mindent, ami földi és testi, hanem lélek is. Mennyei kenyére is szüksége van. Ha elnézzük, testvérek, hogy az embertársunk éhezik, nem szeretjük őt. De ez igaz testi és lelki értelemben is, testvérek. Mert az emberek lelkileg éhen halnak körülöttünk. Hogy ne beszélnénk nekik az igazi mennyből jövő kenyérről, Jézusról. Az emberek éhen halnak. Szomjasak és éhesek. És belőlünk élő víznek folyamai áradhatnak. És a lelki kenyér Jézus Krisztus rajtunk keresztül megelégítheti őket. Hogy ne beszélnénk róla nekik? Hogy tehetjük, hogy nem mondjuk el? Valaki így fogalmazta meg az evangelizáció lényegét. Az egyik koldus elmondja a másiknak, hogy hol lehet kenyeret kapni. Hát nagyon egyszerű megfogalmazás. Ennél azért több az evangélium hirdetés, mert a tartalma nagyon gazdag. De lényege szerint ne vegyük úgy ezt a gondolatot, mint ami elvetendő. Testvérek, koldusok vagyunk, akik már tudjuk, hogy hol van kenyér. Hát hogy tudunk úgy élni, hogy nem mondjuk el a másiknak? Hát nézzük, hogy ő is koldus szegényen ott éhezik. Hát ha szeretjük, nem tehetjük. Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el. De testvérek, és ez záró gondolatként hagy mondjam, még ennél is van magasabb és mélyebb ösztönzés. Mert nem az engedelmesség, nem a hála pusztán, nem a másik emberért érzett szeretet, és az, hogy igazán az ő javát munkájuk ösztönöz leginkább, hanem Jézus Krisztus drága neve. A Szent Háromság Isten dicsősége. Mert testvérek, Jézus neve minden név fölött való. És Pál apostol az ő nevéért indult követségbe, hogy olvassuk a római levélben. János harmadik levelében azt írja néhány misszionáriusról, akik elindultak, mert ezért a névért indultak el. Igen. Jézus Krisztus nevéért. Testvérek, az ő nevének dicsősége a leghatalmasabb ösztönző erő. Az ő iránta való szeretetünk, az, amit ő is tanított az atyával, és nyilván a teljes Szent Háromsággal kapcsolatban, szenteltessék meg a te neved. Testvérek, ez a vágy vezesse minket. Ez a vágy ösztönöz igazán. Uram, a te neved szenteltessék meg. Ebben a világban, ahol annyi szentségtelenség, annyi rágalom, annyi hazugság hangzik az ő nevével kapcsolatban is. A te neved szenteltessék meg. A te dicsőséged ragyogjon fel. Ez a legmagasabb, legmélyebb ösztönzés. Mert az egész földi életünk célja, hogy az ő dicsőségét munkáljuk, az ő dicsőségére éljünk. A Zsoltárral együtt imádkozzuk. A te nevednek szerez dicsőséget. És tudjuk, így mondja a Zsoltáros, ne nekünk, Uram, ne nekünk. A te nevednek szerez dicsőséget. Igen, ő szerzi, de általunk is. Ha hisszük, hogy ez a mi dolgunk, és ez az evangélium által megvalósul a Szentlélek ereje által. Ezért szóltak az apostolok, és ezért is imádkoztak a gyülekezetben, miután hazatértek a megfenyegetett apostolok. És tudjuk, mi volt a cél. Nézzük csak testvérek, mi volt a cél, az ellenállók célja. Azt mondták, megfenyegették őket, hogy ne szóljanak az ő nevében egyetlen embernek sem. Ők pedig az ő nevében, az ő nevével indultak és hozták el hozzánk az evangéliumot, mert így jutott el ide is. És mi is az ő nevéért, Jézus Krisztus drága nevéért indulhatunk el, hogy hirdessük az evangéliumot. Mert, testvérek, lehetetlen, hogy némák maradjunk. Ha fölragyogott számunkra Jézus Krisztus, ha az ő dicsősége betölti az eget és a földet és a szívünket, lehetetlen, hogy ne szóljunk róla félelem nélkül, bátran, örömmel, mert ő az életnek kenyere, akinek minden ajándéka valóban a mi életünk minden kincse. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.